ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal Smahulya Ádámot köszöntjük itt a teljes terjedelemben. Először, hogyha jól emlékszem, ugye még nem voltál.
Igen, köszönöm a meghívást, sziasztok.
És nem véletlenül téged hívtunk, mert hogy ugyan ma hétfő van, most már egy hete lesz annak, hogy a Ferencváros hosszú idő után ismét a BL-ben játszott, de egy hete annak is, hogy ti elindultatok Barcelona felé. Mesélj nekünk egy kicsit erről az utazásról, mert szerintem ilyen távlatból is érdemes erről azért nem néhány szót, hanem sok szót ejteni.
Igen, hát elég kalandos út volt, vasárnap hajnalban indultunk el, ugye végig is úgy döntöttünk, hogy busszal megyünk, 6-an plusz a sofőr. Elég kalandos volt vasárnap, hajnalban indultunk el, este aludtunk Bordigére, van ez egy nagyon szép kis olasz tengerparti falu ott a francia határ mellett. Megreggeliztünk másnap reggel egyből tovább Barcelonába, ott pont délután így éppen a sajtótájékoztatókra értünk oda, de ugye az is Zoomon keresztül volt.
Volt értelme egyált? Jaj, bocsánat, hát nem említettem, hogy a Nemzeti Sport újságírója vagy. Igen. Mellesleg a Spiller TV szakértője, tehát innen a kapcsolat. És akkor milyen volt ez a sajtótájékoztató? Volt értelme?
Hát volt, azért persze, nyilván sajtótájékoztató mindig van értelme, de így nem volt az igazi, persze, így Zoomon keresztül.
De igazából annak, hogy kimentetek meg, hogy ilyen hosszan utaztatok, most így már aludtál rá párat, azt mondod, hogy megérte, és akár szakmai szempontból is volt értelme annak, hogy ott voltatok a helyszínen?
Hát szerintem mindenképpen az emegert, főleg ugye a mérkőzés miatt, meg egy betekintést kaphattunk abba is, hogy ott Barcelonában milyen most az élet.
Milyen?
Hát teljesen ilyen félig meddig ilyen zombi város, tehát nincs kint emberek, alig vannak az utcán, akik vannak, ők is csak mennek, rohannak munkába, iskolába, maszkviselést azt ott nagyon szigorú. Olaszoknál is egyébként hozzáteszem, hogy ott mindenki azt, hogy ilyen nagy mediterrán lazosság, de nem nagyon komolyan veszik, ha kicsit le van mellógva az orrod alá, akkor egyből szólnak, hogy húzz föl.
Tök jó.
Úgyhogy, de én elég depresszív volt a hangulat, tehát nem nagyon voltak emberek az utcán.
Azt meséld el, mert én ilyet nem láttam még, meg azóta nem voltam meccsen, hogy ez hogyan zajlik. Gondolom, hogy nincsen vegyes zóna, nincsen lehetőség találkozni nagyon a játékosokkal, semmi. Tehát hogy teljesen elvagytak zárva hermetikusan.
Mert ugye a tévések tudtak ugye velük beszélni, de mi nem, tehát meg volt mondva, hogy hova.
És a lelátón is gondolom...
Bocsánat. Így? Jó. Tehát hogy a lelátón is igen megmondták, hogy hova üljél. Uh-huh. Nyilván ott utána már egy kicsit, amikor vége volt a meccsnek, ugye az utána jövő sajtá is Zoomon keresztül volt, ott tudtunk egy kicsit azért mozogni, meg egymással beszélni, nem ilyen vasszigor volt, hogy egyáltalán nem mozdult el a helyedről, de a pályán mellé az nem, tehát vegyes szóna sem volt, és esélytelen volt bárkivel.
Hát a szuperkupán hasonlóan működött, ugye ott úgy kezdődött már a szuperkupán, hogy 15 perces tájékoztatás arról, hogy mit csinálhatsz és mit nem csinálhatsz a stadionon belül. Azért UEFA rendezvényről van szó.
És gondolom, utóbbiból volt több, amit nem csinálhatsz, nem?
Így van, igen. Meg ugye azért lett 20 perces, mert magyarul és angolul is elmondták, itt gondolom spanyolul és angolul mindenféle tájékoztatók, úgyhogy azért így nem egyszerű az újságíró dolga sem.
Hát nem, egyébként hozzáteszem, ilyen nagyon nagy tájékoztatás nem volt, tehát kaptunk egy ilyen rövid levelet, hogy mit szabad, meg mit nem, meg hogy ételital nem lesz, azt vigyünk, ilyen nagyon kis szolid tájékoztatás volt.
Na de akkor a futball szakmai részéről is beszéljünk egy kicsit. Abban nem menjünk bele, hogy a Nemzeti Sportnál hogyan értékelik és hogyan viselik. Személyesen te hogyan láttad ezt a meccset, meg hogyan élted meg sikerként, buktaként, mekkora vereség ez az 5-1-es végeredmény?
Fú, ez nehéz kérdés, és majd vissza is kérdezek, hogy ti tévén keresztül hogy láttátok. Ketté bontanám, tehát szerintem az első 20 percben, meg mondjuk a kiállítás után abszolút helytelt a Fradi, tehát voltak olyan periódusok, amit én előzetesen nem gondoltam volna, amikor azért úgy megnehezítette a Barcelona dolgát. Nyilván ez az is kellett, hogy szerintem a Barca sem mindig pörgött 100%-on, meg kicsit, mint a tartalmat.
Hát főleg a meccs elején láthattuk azt, hogy igen. Azért minimum méltó rangú ellenfele
igen,
volt.
Igen, de ez nyilván semmit nem volt a Fradi érdemeiből, tehát szerintem voltak periódusokon abszolút helytelt. Összességében szerintem az 5-1-es vereség se olyan vészes, főleg mondjuk figyelembe véve a másnapi Atletico eredményt. Viszont a Rebrovnak abban igaza volt, hogy tényleg ott 3-1 után, meg a kiállítás után nem biztos, hogy kellett volna még kettőt kapni, de ott helyszínen legalábbis azt lehetett érezni, hogy már elég elfáradtak a végére, és ott azért már kijött a két csapat közti különbség.
Ez a fáradtság, ez a továbbiakban mennyire kell, hogy központi téma legyen, mert vannak itt még nagyon fontos meccsek, például most a Dinamo Kijev elleni. Jobban kell tartalékolni, vagy pedig ez igazából a Barcelona elleni első meccsen még csak ilyen kísérlet volt szerinted, hogy meddig bírjuk ezt a szintet, vagy ezt az iramot?
Hát nem hiszem, hogy ezzel nagyobb probléma lesz a jövőben, tehát ezzel elfáradnának. Úgyhogy van ez a csapat már annyira profi, hogy bírni fogja szerintem a terhelést.
És hogyha az egyéni különbségeket nézzük, akkor az a stadionban mennyire volt érzékelhető? Azért ilyen dolgokban szokott lenni különbség abban, hogy az ember a stadionban nézi, élőben
ebben
nézi.
A legnagyobb, nem? Tehát ott látod leginkább ezeket az egyéni kvalitásokat.
Igen, most nem akarok neveket vagy párokat mondani, de azért volt, ahol lehetett igen csak érezni.
Hát ott olyan, ahol nem? Egyébként?
Szerintem azért volt olyan is, igen. Vagy ahol kevésbé, akkor inkább így mondom, ahol kevésbé.
Hát az adja ez magát nagy, szerintem, hogy...
Hogyha egyáltalán valahol meccsben van az ember, tehát hogy ez a legmagasabb szint.
Első pillanatoktól éreztük, hogy Tokmáknak nemhogy keresni valója van. Tényleg,
hát ő meg abszolút.
Tehát, minimum abszolút meg, méltó igen. Ellenfele igen. Volt Pikéknek. Ugye előzetesen is erre épített azért a Fradi, hogy a kontráknál ez a sebesség, ez jól jöhet. A kezdőcsapattal hogy voltál, azzal egyetértettél, vagy volt valami, amit nem értettél?
Nem, nagyjából én is ezt vártam. Talán Lovrencsics csellepődte meg egy kicsit, hogy nem kezdett, de nagyjából ezt vártam. De visszatérve a Tokmakről, tényleg abszolút nemzetközi szintet, ez megint bebizonyosodott, hogy elképesztően jó futballista ezen a szinten.
Aztán ki tudja, lehet, hogy ki is szúrják, télen el is viszik, aminek mi már nem annyira örülnénk.
Igen.
Másik mérkőzés ugye a csoportban, a Juventus a Dinamo ellen játszott, ezt Tibi közvetítette. Meggyőzőnek azért nem mondhatjuk a Juventus teljesítményét, főleg a tegnap történtek.
Hát igen, ugye itt most a tegnap meg a múlt héten történtek. Egyébként én vártam azt, hogy Veronában nem fog nyerni a Juve tegnap. Láttam most mind a három meccset, ugye a Crotone elleni szenvedést, láttam ezt a Dinamo Kijev elleni meccset, tehát ott az első félidő az benne van mondjuk az öt legrosszabb félidőben, amit életemben közvetítettem. Tehát, hogy egy nyilván ugyanígy, mint ahogy Barcánál mondtad, hogy kicsit lassan felpörgő nagy csapat, vagy egy kicsit akár motiválatlannak is mondható, akik meg voltak sértődve, hogy itt most Kijevben futballozniuk kell. Körülbelül ez volt az érzése az embernek, és kicsit aztán megsértődtek az egészre, hogy hú, még akkor nem sikerült gólt rúgni, úgyhogy ilyen nagyon rossz attitűd volt szerintem a Juventus részéről, de egyébként ez egy nagyon érdekes dolog lesz, pont ma fogunk ezzel foglalkozni, majd az angol összefoglalóban is. Hogy
a Juventus-szal?
A Juventus-szal persze. Tehát, hogy a nagy csapatok esetében, akik a Bajnokok Ligájában szerepelnek, hogy nem tudom, hogy ez egyértelműen nagyon nagy hátránya, hogy ennyire sűrítve vannak a meccsek, és egymás után jönnek, de szerintem az egy érdekes felvetés. Lehet, hogy ugyanezek a csapatok nem nagyon tudnak edzeni most itt szezon közben, viszont amit ugye mindig kiemelnek az edzők, az erőléti edzők, hogy az a meccs erőlét, ez a match fitness, ami egyébként borzasztó fontos, és nem szerezhető meg alapozással, meg akármilyen kemény edzésekkel sem, az ezeknél a csapatoknál szerintem hihetetlen nagy előnyt jelent, mert nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk Serie A bajnokok ligája, vagy Premier League bajnokok ligája, tehát csak a legmagasabb szinten játszol folyamatosan meccseket.
Ez a hosszú katinkás módszer,
igen,
ugye?
Így van.
Versenyekkel készülünk a nagy eseményekre.
Igen, és azok a csapatok, mint mondjuk az Everton például, akik itt szóba meg számításba jöhetnek, mint akik odalépnek a legmagasabb szintre, azok lehet, hogy ebből nem fognak annyit profitálni, mint amennyit elsőre gondolt az ember, nem?
Én ezzel azért nem értek egyet, mert hogyha utána számolsz, lehet, hogy a fitnessben jobban állnak a csapatok, de két nap szünet, vagy két edzés a meccsek között gyakorlatilag, vagy maximum két edzés, abból lehet, hogy az egyik regeneráló ráadásul, nem elég arra, hogy taktikailag meg fejben átválts, és valahogy a következő meccsre ugyanúgy tudják koncentrálni. És
igen,
ez a játékosok és az edzői stábra is igaz.
De erre is van egyébként példa szerintem, hogy ezt hogyan próbálják menedzselni az edzők. Pont ezen a Dinamo Kijev-Juventus meccsen Pirlo egy teljesen más taktikát próbálgat, vagy nem teljesen más, de egy kicsit átvariált taktikát próbálgatott az utolsó 30 percben. Én a Barcelonánál is éreztem valami hasonlót a Fradi ellen, hogy ott is azért Koeman egy kicsit kísérletezősre fogta a meccsnek a végét. Tehát, hogy ilyet szerintem sokat fogunk látni, hogy az egyébként már mondjuk esetleg eldőlt meccsem, vagy ami már úgy kicsit megnyugtatja a nagyobb csapatot, ott gyakorlatilag edzést vezényel majd az edző az utolsó 20 percekben, fél órákban.
Így volt ez a Barszánál, vagy?
Hát ezt talán kevésbé éreztem, de biztos volt. Inkább az, hogy lehetőséget adott olyan játékosoknak, eddig kevesebb.
Hát Dembélé önbizalma.
Hát így van, tehát ezek is mind edzői módszerek. Megpróbálod fölhozni a játékost, önbizalmat adni, keretet bővíteni. Tehát ugye a Bajnokok Ligája az azért is más, mert ott ugye ötöt lehet cserélni például mondjuk a Premier League-hez képest. Tehát ott szerintem ostobaság lenne nem kihasználni az ebből szerezhető előnyöket, meg ennek az előnyeit, hogy kicsit bővítheted a keretet, játék lehetőséget adhatsz focistáknak.
Tekintsünk előre inkább. Jön most a héten a Fradi Dinamo és a Juventus Barcelona. Azt hiszem, hogy azért az első meccsek alapján nem számíthatunk itt olyan meglepetésekre, mint a Real Madrid Shakhtar féle csoport esetében. De akkor 38-szorra is mi lehet a Fradi esélye, vagy mit látsz ez a harmadik helyező reális?
Hát ugye azért leszek nagyon kíváncsi erre a meccsre, mindenki azt várja meg, azt mondja, hogy ha valahol pontot szerezhet vagy nyerhet a Fradi, akkor egyrészt a Dinamo kijel vele, másrészt a hazai meccsen, úgyhogy ez most ebből a szempontból szerintem egy nagyon fontos meccs, azt én kíváncsi vagyok. Én ugye nem láttam a Dinamo kijel meccsét, de ezzel nem vagyok biztos, hogy a győzelem meg lesz, nyilván legyen úgy. Az X-et talán elcsíphető, de ugye ez nagyon sok minden.
Hát itt esélyekről beszélünk inkább, szóval mi sem tudjuk, igen, úgyhogy, hogy mi lesz.
Akkor nem teljesen esélytelen a Fradi, így mondom, de ugye nem láttam a Dinamo Kijevet. A másik meccs az meg abszolút három esélyes, úgyhogy ott meg aztán semmi nem lehetne meg.
Hát itt ugye szerintem a Fradi esetében azt azért látni kell, hogy a Dinamo Kijev edzője Mircea Lucescu az egyik legrutinosabb ezen a szinten, az esetleg döntő lehet, azzal együtt persze, hogy sokszor beszéltük már ebben a műsorban, hogy Rebrovot nem lehet egyáltalán.
Pont ez szerintem, ami ellensúlyozza ezt a pontot.
Elképzelhető.
Egyébként hozzáteszem, bocsánat, hogy a Spanyolországból, vagy olvasgattam meccset is, meg utána is a lapokat, és a Rebro volt az, akit mindenki dicsért, tehát az ő szakértelme.
Nem véletlen.
Igen, és leginkább mindenki neki tudta be elsősorból kint is.
És ebben láttatok valamit, ami tényleg a helyszínen észrevehető, és egy ilyen meccsen a különbséget jelenti, teszem azt, hogy Rebrov nagyon nyugodt, vagy nagyon figyel, vagy az ellenfelet figyeli, valami ilyesmi volt?
Hát ilyet nem tettem észre, azért itt szerintem már volt akkor a különbség a két csapat között, hogy itt már tehát bármit csinál, azért az egyéni különbségeket nem tudja ő se eltüntetni.
Aha, itt már nem.
Igen, hát jó, az edzői hozzáadott érték, az szerintem is a Fradinál az egyik leginkább hangsúlyozandó dolog. Szerintem a Dinamónál is azzal kiegészítve, hogy a Dinamo kicsit azért más utat jár, mint a Fradi. Ezek a rendkívül tehetséges fiatal ukrán játékosok azért...
Fradinál is a rendkívül tehetséges magyar... fiatal ukrán játékosok.
Igen. Szóval itt azért lehetett látni legalább 3-4 olyan játékost, akik ugye még most mutatkoznak be ezen a szinten, és szerintem e tekintetben a Fradi valamivel jobban áll. Tehát, hogy ahogy itt beszéltünk Tokmákról, több a nemzetközi szinten mondjuk kompatibilis focistája Ferencvárosnak, ez mindenképpen előny lehet. Az a lendület, az a motiváció, az a bizonyítási vágy, ami ezeket az egészen fiatal 20 évben aluli ukránokat jellemzi, az viszont elképzelhető, hogy egy kicsit a kijeviek irányába billenti ezt a párharcot. Meglátjuk, vannak, tehát például Shaparenkóra külön felhívnám a figyelmet, aki itt ezen a meccsen játszott. Ő egy egészen ifjú ukrán tehetség, és nagyon jól focizott a Juventus ellen is, úgyhogy majd érdekes lesz.
De hogyha már itt tartunk, egyrészt a 20 éven aluli ukránok, majd szép lassan áttérhettünk a Real Madrid-Shakhtar Donetsk meccsre is, másrészt pedig, ami amellett elsiklottunk, bocsánat, azért a Barcelona szempontjából egy Bajnokok Ligája mérkőzésen két 17 éves játékos szerzett gólt, legyen szó akár a Fradiról, akár bárki másról, ez egy óriási dolog. Hát a Fradi...
Hát meg ez a két játékos, ez aztán később az El Clásicón kezdett.
Az meg a másik, igen.
És
ugye
a Fradi
igen,
volt
igen,
is
igen,
volt,
igen.
Tehát, hogy azért az nagyon, nagyon nem mindegy, hogy ezen a szinten Koeman mondjuk úgy gondolta, hogy ők kellően felkészültek.
felkészültek, és gyakorlatilag olyan teher hárul rájuk, amit magyar 17 éves játékosnál nemhogy mostanában, de soha nem láttunk még szerintem. Szóval, hogy ez egészen elképesztő, hogy 17 éves játékosok ekkora terhet hogyan bírnak el, és tényleg innen átköthetünk azért a Shakhtar meccsre is, ott sem voltak megilletődve. Benne van ebben a Real Madrid is, de azért ez nem mindennapi. Nem tudom, hogy...
Csak annyit szerintem érdemes elmondani meg erről beszélni csak egy pár percet. Az ukrán foci, ugye tavaly az ukrán U20-asok megnyerték a korosztályos világbajnokságot, hihetetlen utánpótlásuk van. Van kettő olyan csapatuk, a Shakhtar Donetsk és a Zorya Luhansk, amelyik olyan régióban székel, mert most nem mondhatjuk, hogy játszik, mert ugye nem ott játszanak, amelyik háborús övezet jelen pillanatban. Az otthonaikból elűzték őket gyakorlatilag, távol, biztosan jó néhány szerettüktől kell, hogy futballozzanak, és ezek a csapatok, ezek évről évre folyamatosan tudnak bizonyítani Európában, a legmagasabb szinten is. A Shakhtar Donetsket teljesen szokványos csapatnak gondoljuk a Bajnokok Ligájában, és szerintem ez egy egészen bámulatos dolog, meg bámulatos történet, hogy ezt az igazán vészterhes időszakot ezt így át tudta élni az ukrán futball, és itt azért látszik beigazolódni az, amire épít mondjuk a Shakhtar hosszú évek óta, hogy nagyon komoly minőséget képviselő brazil játékosokból építi a csapatot, tehát azért látjuk, hogy ebből akkor profitál az ukrán futball.
Profitál szerintem, a Fradi is megcélozhatna egy hasonló utat, ott miután jöttek a brazilok, akik ma már ukránok, onnantól kezdve azért stabil résztvevő volt a Shakhtar a BL-ben, és onnantól kezdve, hogy a BL-ből évről évre rendszeresen bejön a bevétel, onnantól kezdve azért könnyebb utána építkezni, szerintem utánpótlás szinten, meg könnyebb az ország többi részéről megkeresni, felkutatni, beszivattyúzni
nem
a fiatalokat.
Nem csak az, hogy stabil része volt a BL-ben, hanem ha jól emlékszem, de javítsatok ki, hanem így van. Tehát ez a sok kis csapatnál az volt, hogy kvázi ilyen pofozógépek voltak a Shakhtarnál, soha nem volt így ez, van, vagy legalábbis nem nagyon volt ez, hanem mindig az volt, hogy mindig ott volt benne a meglepetés, hogy akár a nagyokat is elkaphatja, a szoros meccseket játszik.
Hát nem egyszer nem, járt igen. A 16 között
ráadásul,
is.
Igen,
csak mondjuk itt az a szint, tehát hogy azért, hogy ezt helyre tegyük, azért a Shakhtar az elmúlt 10 évben többnyire brazil korosztályos válogatottakat igazolt le, tehát nem a mit tudom én, B-ligában játszó keret 28. tagját, aki ott már nem kellett, meg sehova máshova nem kellett, tehát hogy kurrens játékosokat igazoltak rendszerint, tehát hogy jó, most hogyha itt a Fradival hasonlítjuk össze, jó ez az irány, de hát mondjuk Izael nem az a játékos feltétlenül, akit mondjuk egy Shakhtar megcélozna, mint igazás. Itt tök jó, tehát hogy én jó focistának gondolom, csak ott azért szerintem egy kicsit más szinten gondolkoztak, amikor csapatot építettek.
És most úgy sikerült ez a csapatépítés, hogy a B csapatnak sikerült.
Megismertük a Shakhtar B csapatát végre.
3-0-ás fél időt lehozni a Valdebebasban, a Real edzőközpontjában. Itt a Realnál azt hiszem, hogy a nagyobb képet kell most nézni, és valahogy ebben a nagyobb képbe a klasszikó nem... Ez a három meccs gyakorlatilag együtt, a Cadiz elleni hazai vereség, amiről egyébként már beszéltünk a múlt héten is így érintőlegesen, aztán jött a Shakhtar Donetsk elleni szintén hazai vereség. Zidane nem nyert még, vagy nem vesztett még soha három meccset egymás után, és ezt most sem tette meg a klasszikóval együtt. Tavaly volt egy ugyanilyen időszak a Reálnak, vagy az elég rövid időszak volt, a Mallorcától idegenben kaptak ki, és az óriási meglepetésnek számított. Mi lenne az a történés, ami Zidant megingatná valójában a pozíciójában?
Hát mondjuk, ha most kikaptak volna a klasszikón, akkor azt szerintem lehet, hogy megingatta volna.
De... Na mindegy.
Meg másra gondolsz?
Nem, én ezzel nem értek egyet, csak annyi, mert nem... A klasszikón teljesen máshogy játszott a Real, mint ezen a két meccsen. Ez gyakorlatilag aláhúzta azt a... Amit szoktak mondani, hogy kitették a cipőjüket a pályára, és ez tényleg úgy tűnt, hogy tényleg csak a cipőjük van ott, egyáltalán nem koncentrálnak, vagy nem készültek föl, és ez is fölmerült bennem, hogy lehet, hogy a Reálnál kevesebb volt az idő, és a klasszikó tényleg már ott forgott az edzői stábnál is a fejekben, és inkább arra készültek, mint hogy a Shakhtar B csapatára figyeljenek, ami talán még érthető is valahol, de hogy itt is mennyire ellentétes félidőket játszott a Real Madrid az első játék részben, ott nem, tényleg érthetetlen volt, és a második félidőben meg elkezdtek focizni. Nem, tényleg nem értem azt, hogy ezeknél a nagy játékosoknál hogyan működik a fejben ez az egész, hogy átkapcsolnak, hogy akkor most el kéne kezdeni focizni, mert van kedvünk egy kicsit.
Én ezzel azért csak részben értek egyet, mert szerintem a klasszikon se játszott jól a Real, a Barca sem, tehát egyik csapat sem. Tehát most a Realnak nyilván ezt el lehet úgy adni, hogy megnyerték és a bizalmukat, tehát kapnak ettől a sikertől, de szerintem nem fociztak jól a klasszikon sem. Nyilván volt egy-két jobb teljesítmény, például a Kroos, illetve megint bebizonyosodott a Ramos faktor, tehát aki mondjuk hiányzott a Shakhtar ellen, hogy ő mennyire fontos ember ennek a Reálnak, mert ha ő nincs ott a klasszikon, most a 11-esről függetlenül is, akkor szerintem nem nyerik meg. Nyilván ezt nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha. De annyira erős személy, és már még amikor Ronaldo ott volt, én már akkor mondtam, hogy szerintem legalább annyira, körülbelül ugyanannyira fontos ember a Ramos, mint a Ronaldo, és ez azóta is folyamatosan bebizonyosodik, hogy nélküle ez egy teljesen más csapat, mint...
Hát azóta még inkább, de hogyha már a személyeknél tartunk, ugye a Shakhtar elleni meccsen ugye ez volt az egyik, amit kiemeltek utána, hogy ha Ramos nincsen, akkor a Real Madridnak borzalmas a statisztikája. Hogyha Marcelo van, akkor a Real Madrid Zidánnal 8-ból 8, nem tudom, tétmeccset elveszített, és most a hétvégén a Klasszikó után olvastam, hogyha Mendy kezd, Ferland Mendy, ugye Marcelo cseréje, helyettese, vagy most már inkább előtte van a sorban a balhátvéd poszton, hogyha Ferland Mendy kezd, akkor meg mindig nyer a Real, és ez tényleg ilyen 100%-os mutató. Itt mennyire függ az egyénektől az, hogy a Real mennyire játszik jól?
Hát én továbbra is a Ramos faktor tudom mondani, nyilván ezek a sorozatok előbb-utóbb megszakadnak, ki fognak kapni a Mendyvel is, fognak nyerni a Marcelóval is, azért nem feltétlenül azon múlik, hogy akkor most ha ő ott van, akkor nyernek, hanem akkor nem. Erre most így ennyit.
De azért nem menjünk el a klasszikó mellett szó nélkül. 1-3 a vége. Az biztos, hogy a játék színvonalát tekintve ez egy nem hasonlítható mondjuk a Messi-Ronaldo féle klasszikókhoz, viszont pont azért lepődtünk meg, mert mondjuk a védelmek nem voltak annyira erősek, és épp ettől lett magas a játék tempója, nem?
Igen, mert pont a végén ugye ezzel a barát szíttem, a végén viszont ők már jól védekeztek, hogy jobban, mint az elején, de abszolút szerintem jobb meccs volt, mint amit vártam, én sokkal rosszabbra számítottam, főleg így, hogy nézők se lesznek, egyik csapat sincs csúcsformában, én jobb meccset kaptam, mint amit vártam.
Hát az utóbbi időben hozzászoktunk ahhoz, hogy jönnek a klasszikók, és borzasztóan túltöltik a középpálya közepét, a biztonságra törekszik mind a két edző, legyen az Koeman vagy bármelyik elődje. Most viszont bejött az a számítás, hogyha Zidane föltesz gyors játékosokat, nagyon gyors játékosokat, mint Asensio vagy Valverde, aki szintén szeret föllépni, és az talán meglepő lehetett, hogy Modricot a kispadra ültette. Szóval, hogy ez a tempó, ez most kifizetődött, és ezért is jött az első 10 percben már két gól, mind a két oldalról egy-egy, ugye?
Igen, ez egy érdekes dolog, ugye beszéltünk erről is már sokat, hogy Ramos szerepét emelte ki Ádám, ami szerintem teljesen jogos. Én az Zidane-t is belevenném itt a játékba, akiről ugye mondtuk mindig azt, hogy hát igen, amikor nyer a csapata, akkor szerencséje van, amikor meg éppen kikapnak, akkor meg mi mondtuk, hogy rossz edző egyébként. Szerintem ő már ebből nagyon régen kilépett, ebből a skatujából, amiben azért még mindig sokan belekényszerítik. Elképzelhető, és ezt továbbra is tartom, hogy mondjuk taktikai szempontból nem ő a világ legjobbja, és nem ő az, aki mondjuk Nagelsmannhoz hasonló pontos instrukcióval lát el minden pályára lépő játékost, a mozgási területeit, meg a passzait illetően, viszont szerintem talán a világon a legjobb abban, hogy hogyan menedzseli a játékosait és az ő pszichéjüket. Nem véletlen az, hogy most ugye, ha jól tudom, akkor ez volt a 6. El Clásico, amit a Barcelona otthonában játszott a Real Madrid, és nem kapott még ki az ő irányítása alatt a Madrid. Hihetetlen. Tehát ugye a 3 bajnokok ligája cím is szerintem leginkább annak köszönhető, hogy elképesztő, hogy ezekre az igazán fontos meccsekre, amiknek a presztízse a legmagasabban van, hogy készíti föl mentálisan ezt a csapatot. És én ezt éreztem ezen az El Clásicon is. Egyrészt ugye azt mondod, hogy ez egy rossz meccs lesz, itt nem tudom, hogy még műsorban vagy azon kívül, és nem volt az, úgyhogy nem értesz hozzá. Ez tényleg szerintem egy tök jó meccs volt, élvezhető, még a hibákkal, meg mindennel igen. együtt is. Meg hát az a tempó, az meg aztán kimondottan jóvá tette. Tehát, hogy én is pont erre gondoltam, amit itt az előbb beszéltetek, hogy lehet, hogy nem a Ronaldo Messi féle, de hát szerintem Iramában ez nem sokkal maradt el, és ezt azért mégiscsak nézők nélkül, meg olyan érzelmek nélkül játszották, amik egyébként adottak egy ilyen meccsen, és hát tényleg le a kalappal azok előtt a játékosok, azok előtt az edzők előtt, akik ezt ilyen steril körülmények között ugyanúgy tudják produkálni. Úgyhogy nekem nagyon pozitív érzéseim voltak. A Real Madridra visszatérve meg a meccs végi jó védekezés, meg ahogyan egyébként kézben tartotta ezt a meccset a Madrid, az egyértelműen egyrészt tudatosságról árulkodott, másrészt nekem az volt az érzésem közben, hogy itt azért inkább Zidane és inkább a Madrid mozgatja a szállatot.
Tudod, miért furcsa ez? Azért fura nekem ez az egész, mert Zidane az egyik, ha nem a legjobb motivátor, meg játékos menedzselő edző. Viszont a West Ham City kapcsán jutott eszembe, ahol Phil Foden lőtte az egyenlítő gólját a Citynek, hogy Phil Foden mekkorát fejlődött Guardiola keze alatt. És valahogy az az érzésem, hogy Zidane-nál nincsenek olyan elképesztő fejlődések a játékosoknál technikai, meg képzettségbeli, meg taktikai szinten, és ebben valahogy, mint hogyha el lenne maradva, hirtelen, hogyha olyan játékost kéne mondanom, aki óriásit ugrott Zidane alatt, és azért, mert Zidane megtanította őt valamire, akkor nem nagyon tudok játékost mondani. Talán Valverde az, akit beépített, és ő is segített neki, de Valverdében is az érzésem, mint hogyha neki meglettek volna ezek a képességei. Asensio fejlődött a keze alatt még, de egyébként valahogy...
Viszont nagyon sokat tudsz mondani, akiről tudjuk, hogy nagyon jó, és azt az igazán jó teljesítmény meg az ő keze alatt hozza ki magából, más alatt nem. Tehát, hogy ilyen szempontból meg igen, tehát, hogy fejlődik az a játékos, aki lehet, hogy egyébként fejleszteni nem lenne szükséges, de ahhoz, hogy mondjuk a legjobbat mutassa, a legjobbat adja, ahhoz kell Zidane.
De nem itt fog megrekedni Zidane-re állja, hogy most nem igazolnak játékost, ezek az idős játékosok már nem lesznek fiatalabbak, Modric, Kroos, jó, Casemiro még nem olyan idős, de Ramosék, szóval, hogy ez ki fog futni, és Zidane-nak megint az igazolós politika, illetve Zidane-Perez párosának megint az igazolások felé kell majd fordulnia.
Hát úgy, hogy egyébként ezek az igazolások azért, főleg, hogyha mondjuk ezzelre gondolunk, akkor egyelőre Zidane-nál nem annyira váltak be. Tehát inkább a régi csapatnak a tagjai azok, akik a legjobban teljesítenek nála.
És ugye nagyon sok ilyen tag van, de arról lehet hallani, hogy jövőre Bappéra és Kamavingára az All-in bemegy, és ők lesznek ketten, akiket majd elhoz a Real Madrid.
Simán lehet ilyen két játékosonként újraépíteni egy csapatot, úgyhogy ez nem annyira aggasztó szerintem, így Real szempontból.
Hát ilyen pénzügyi helyzetben azért én aggódnék, hogy meddig bírja
még. Óvatosan lennék ezzel én is, igen.
Hát itt a Barcelona de... szerintem az, ami nagyon érdekes. Ha már itt beszéltünk a sajtóeseményekről, meg arról, hogy hogyan kezelték a csapatok, hát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy elküldik egyedüliként azt a Destet a meccs utáni sajtótájékoztatóra, aki ugye nem beszél spanyolul.
Ezt föl akartam hozni, ez annyira gyönyörű téma, hogy ez...
Tehát, hogy ez nyilván egy ilyen trollkodás a klub részéről, nem? Hogy egy klasszikó után...
Egy éve trollkodás vagy ott a Barcelonánál minden szempontból.
Hát de ilyet nem trollkod. Szóval, hogy ott vannak rutinos játékosaid, és Sergiño Destet küldöd oda, szóval, hogy erre valakinek figyelnie kellett volna, hogy bárki mást, csak ne a szerencsétlen 19 éves srácot, aki jó, az egy dolog, hogy nem tud spanyolul, ez figyelmetlenség. De pontosan
ez
tudják...
Ez teljesen szándékos.
Pontosan tudják, hogy meg fogják szivatni őt azokkal a kérdésekkel, amit amúgy is mindenki megkapna. 11-es volt? Nem volt 11-es? Mit láttál? De miért láttad? És Spanyolországban háromszor kérdeznek rá arra, hogy biztos, hogy nem láttad? Ő nem nyilatkozik. De miért nem nyilatkozol arról? És a másik szitmánál mi volt szerinted? És oda küldeni a 19 éves játékost. Ennél még az is jobb lett volna, hogyha Fatit küldik. Lehet, hogy ő 17, de legalább neki van ebben rutinja, Desznek.
Figyelj, önmagában az, hogy egy 0 kilométeres amerikai játékost beküldesz egy Barcelona-Real Madrid utáni sajtótájékoztató, szerintem az egy vicc. Tehát nem? Tehát, hogyha most egy klub sajtóosztályán dolgozol, akkor...
Ülen az utolsó, aki ezt nem bejött, igen. Igen.
Nem, ez tényleg az attitűd,
kit küldjünk,
hogy...
csak
igen, 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 hogy mivel tudunk egy igazán nagyot trollkodni itt ebben a helyzetben, akkor küldjük el Desztet, és szerencsétlen játékos, és most itt tudom, hogy őket nem kell, vagy minket nem kell sajnálni, de szerencsétlen újságírók, nem? Tehát, hogy azért ezt kikérnem magamnak, hogyha ott vagyok, hogy nem áll, tehát, hogy...
Mi is gondban voltunk egyébként, ezt nem tudom, hogy mennyire vették észre a nézők a klasszikónál, ugye Dest angolul nyilatkozott, és Norbi általában spanyolul szokta megkapni, és most is az ottani Ricardo Rossettinek hívek, az egyik legjobb spanyol riporter, neki jutott eszébe hirtelen, hogy hoppá, ez a nemzetközi adásba megy, és akkor gyorsan fordítja spanyolra, amit Dest mond. Ugye ő tette föl a kérdést is, és akkor így sikerült valahogy összehozni ezt az interjút. De még ennél a témánál maradva, Messi amúgy sem szokott nyilatkozni, pedig pont ez az a felelősség, ami az ő vállán duplán rajta kellene, hogy legyen. De hogyha Messi nem, akkor Jordi Alba, Piqué, valakinek Roberto, ilyenkor igen, oda kellene lépnie.
Busquets szokott egyébként ilyen nehéz helyzetekben, sokszor őt szokták küldeni, de igen, bőven lett volna merítési lehetőség.
Ennyire idegesek voltak a Barca játékosai, vagy tényleg
ez
csak...
nem játékos, nem? Tehát ez nem, inkább klub...
Igen, ez inkább a klub részre.
Ja, hogy aki oda rángatja őket.
Igen.
Persze, hát ez ott a klub sajtófőnöke szerintem az, aki ilyenkor dönt arról, hogy kit viszünk. Nyilván itt ilyenkor azért, amennyire láttam, különböző eseményeken egyeztetnek az edzővel, meg sokan beleszólnak ebbe, de nem hiszem, hogy az volt, hogy Busquets azt mondta, hogy gyerekek, én ezután nem nyilatkozom. Ami szerintem érdekes, meg itt a Barszával kapcsolatban egy ilyen megválaszolandó kérdés jelen pillanatban, hogy ugye azt lehetett olvasni, hallani, hogy Koeman a határozott fellépésével és mondjuk a játékospárti hozzáállásával itt az első hetekben megvette az öltözőt, tehát hogy beálltak mögé többnyire. Csak itt az a nagy kérdés, hogy ha mondjuk nem jönnek az eredmények, mint ahogy most nem jönnek, akkor ezt a hitelességet ezt meddig tudja fenntartani. Tehát, hogy ugye Pikinek volt egy elég érdekes nyilatkozata itt közvetlenül a meccs előtt, ami már ilyen elnöki, tehát volt egy olyan mondat, amiben azt mondta, ha jelennék az elnök, másként kezelném a szituációt.
Ja, igen.
Tehát, hogy...
Elnökösen kikerült-e a meccs után az újságíró kérdéseket, ő már így gondolkodik.
Egyébként ismerve a Pikét, én nem vagyok benne biztos, hogy előbb-utóbb nem lesz ott, nem is elnök, de valami.
Hát szerintem igen. Is ez a cél, igen, abszolút igen, ez lehet a végcél, csak hát ez úgy azért nyilván fölteszi bennem azt a kérdést, hogy akkor milyen lehet jelen pillanatban a Barca öltöző, meg milyen lehet a játékosoknak, főleg ezeknek a senior játékosoknak a hozzáállása.
Mármint mi? Ja, hogy a hozzáállás.
A klubhoz, az edzőhöz, a klub döntéseihez, tehát hogyha Piqué mondjuk ilyen önjáró, meg ennyire kontrollálhatatlanul nyilatkozik olyan dolgokat, amik nyilván a klubnak nem feltétlenül válnak előnyére.
Na pont ez az, ami valószínűleg a Reálnál nem történne meg, mert Zidane úgy menedzseli az embereket, de ez lehet, hogy jó irány Koemantól. Ugye arról ő nem tehet, hogy a klubbal összevitázott Messi, összevitázott már minden második játékos, és nem értenek egyet a vezetése. Koeman a saját dolgával foglalkozik, és azt jól teszi. Hogy azt jól teszi-e, hogy a gyakorlatilag igen Mourinhosan, azért meredek a párhuzam, azt tudom, de Mourinhosan a meccs után beleállt ebbe a videóbíró kérdésbe, és megmondom őszintén, na most igen, jöhetnek rám a szitkozódások, de én nem éreztem annyira durvának ezeket a döntéseket, vagy nem éreztem akkora tévedésnek. A Mundo, a Sport azóta ezt harsogja, és a mai címlapra a Sport kiderítette, Martínez Munoz játékvezető szomszédjával csináltak interjút, hogy Real Madrid szurkol, és az édesapja egy szurkolói klubnak a megalapítója is volt. Szóval az a furcsa, hogy ebbe Koeman beleállt, és fölvállalja ezt a szerepet.
Butaság szerintem ezt így kezelni, mármint hogy a Koeman részéről.
De ezzel a játékosokat maga mellé állítja, nem? Szóval ezt te is mondtad, és ez egy jó
igen,
dolog.
Igen, meg másfél most de lehet, hogy most erre sem emlékszem jól, tehát az utóbbi években a Barca edzői pont olyanok voltak, hogy ilyen szituációkban inkább visszahúzottak. Tehát
és távolságot tartottak.
Ki, csöndben maradtak inkább, igen. A Koeman pedig pont próbál, az ellenkezőjét próbál csinálni. Ő odaáll, keményen megmondja a véleményét. Jó, de... és lehet, hogy ez a játékosoknak, na igen, jó pontot.
Ide, ha játékos vagy, akkor azt jó hallani az edzőtől, hogy a szemétbíró elcsalta a meccset, vagy elvette tőlünk. Nem tudom, lehet, hogy így van.
Szerintem azért jó hallani, mert a játékosoknak ez a gondolat jár a fejében, és hogyha megnézed azt, hogy hol helyezkednek a játékosok, hol helyezkedik Koeman egy ilyen képzeletbeli ábrán, és hol helyezkedik a sajtó, akkor hogyha a sajtó ellen vagy, akkor a játékosokhoz közelebb kerülsz, és a játékosok...
Lehet benne, igen, lehet benne fantázia.
Nem? Vagy nagy hülyeséget mondom?
Nem, én is így gondolom, hogy szerintem ez abszolút pozitív a játékosok szemszögéből, és lehet, hogyha én is messzi lennék, mert csak, akkor nekem is ez jó pont lenne, hogy igen, ő kiáll értünk.
Na de vajon
és nem csak az öltözőben mondja azt, hogy milyen hülye volt a bíró, hanem odáll a sajtó előtt, és ott is ugyanazt mondja.
Ez elfogadom egyébként. Én nem gondoltam volna ilyen irányból ez, de igen. Tehát én azt gondoltam, amikor ezt láttam, hallottam, hogy Koeman abszolút erre építi a kommunikációját, hogy a VAR nem is tévedett soha még a Barcelona javára, vagy nem tudom mi volt. Igen. Pontosan valami ilyesmit mondod.
Igen, konkrétan ezt mondta.
Igen, hát, hogy akkor nekem az jutott eszembe, hogy szerintem ez a meccs az elsősorban nem ezen dőlt el, vagy legalábbis nekem ez volt az érzésem, és persze lehet így kommunikálni még akkor is, hogyha ezt ő is így érzi. Csak nekem ez soha nem annyira szimpi, hogy megyha erre.
Szerintem viszont is olyan csak, hogy Domát, ahogy láttad, mert én meg pont, ugye mondtad, hogy ráirányítottam a meccset, én pont azt éreztem, most függetlenül, hogy ez jogos 11-es volt, vagy nem volt jogos 11-es, azt most tegyük félre, de hogy pont előtte volt egy 5-10 perc, amikor a Barca nyomott, a Barcának voltak helyzetei, jött a 11-es, belőtték, és onnan továbban ráirányította a meccset. Tehát szerintem ez abszolút egy fordulópont volt ezzel, én nem értek egyet, hogy nem volt az.
Ja, értelek, hát ilyen szempontból igen, szerintem... fordulópont volt a játékban, de az erős, hogy egyrészt, hogy nem volt jogos, másrészt pedig az, hogy ezen dőlt el a meccs. Na jó, hát az, a fordulópont és az ezen dőlt el a meccs, az nincs olyan nagyon távol egymástól, ebben egyetértek. De utána még rengeteg ideje volt a Barszának, és váltani nem nagyon tudott azért a tempón. Úgyhogy... nem tudom, a messzhúzásokat azokat továbbra is, és ezt a stúdióban is mondtuk, hogy ez továbbra is annyira látványos dolog, hogy ezt nem lehet utána nem befújni a játékvezetőnek. Na mindegy, a játékvezetéssel inkább ne foglalkozzunk, mert minden héten, majd csinálok egy külön rovatot, Tibi.
Varos?
Egy varos rovatot. Griezmannt akartam még szóba hozni, neki mennyit...
Igen, pont azt most
neki mennyit Griezmann segíthet is? az, hogyha Koeman kiáll a média elé, és a videóbíró ellen van, és Griezmannnak ez vajon mennyire esik jól?
Nem szólt, az előbb is arra akartam még kitérni, hogy a Koeman, azt nem értettem a meccsben, hogy miért várt ilyen sokáig azról, hogy cseréljen, vagy bármilyen.
Ez sok helyen volt,
tehát egyszerűen nem is értettem, hogy, és voltak olyan játékosok, akiket be lehetett volna hozni, és lehetett volna variálni, és egyszerűen valamiért a végsőkig kivárt, ezt abszolút nem értettem, nem tudtam hova tenni.
Például Griezmannt?
Hát például Griezmannt is, igen.
És ő tud újat mutatni ebben a játékban, vagy szóval most már azért túl vagyunk annyi meccsen, ami ad nekünk mintát, és Griezmann akár kezdőként, akár csereként eddig nem mutatott eleget.
Nem nagyon tudom hova tenni, hogy neki miért nem megy ott a... Egyébként ugyanez a Coutinho, vagy nem pont ugyanez, más, de kicsit hasonló, hogy őt sem tudom megfejteni, hogy miért nem megy neki igazán a Barcába úgy, mint máshol. De a Griezmann ez hatványozottan igaz. Szerintem itt az is benne lehet, hogy igazak lehetnek azok a pletykák, hogy őt a Messivel nem teljesen találja meg a közös hangot, és ezáltal nem is érzi ott igazán jól magát. Előbb-utóbb, gondolom most már Koeman is érzi, hogy van ez a feszültség, ha van ez a feszültség, nem tudom, hogy van-e, de hogyha van, akkor ezt nyilván ő is érzi. Ezért ad neki kevesebb lehetőséget, tehát szerintem neki most az önbizalmával ott lehetnek. Hát nem lehet, hogy az önbizalom rossz szó, de hogy...
Hát az önbizalmával, azzal a nyilatkozatai alapján igen, nincsen
gond. Az önbizalmával, de hogy...
De Coutinhoval azért más szinten vannak, mármint a formát tekintve ebben az idényben.
Coutinho megsérült, ugye? Úgy,
igen, ez viszont nem jó hír.
Ő is kihagyja.
Tehát hogy látjátok egyébként ezt a Griezmann témát? Mert ez nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy vele mi lehet a a gondnál Sociedadba és az Atlético-ba is kimondottan.
A jobb oldalon nem érzi jól magát, ez egyértelmű. Griezmann középcsatár, és Koeman eddig főleg a jobb oldalon nézte meg a 4-2-3-1-ben, és még akkor is, hogyha kap egy kis légteret, középre mozoghat, akkor sem mozog otthonosan. Hogyha ő térképét nézed az egyes meccsekről, akkor valahogy mindig a jobb oldalra szorul, és neki ez nagyon nem áll jól. És lehetne egy ilyen Suárez-Messi-s kapcsolat közte és Messi között, itt viszont már az jön a képbe, hogy valahogy ők nem érzik egymást a pályán, és ez teljesen megöli ezt az egészet.
Hát nem tudom, nem látom azt a viszonyt, ami, vagy azt a nexust, ami igazából Messi meg Griezmann között van. Én ugye, még mindig leginkább azt látom erősnek, hogy vannak olyan játékosok, akikkel Messi szívesen játszik együtt, és azokkal nagyon harmonikus az együttműködés, mint ahogy Suárezzel az volt hosszú éveken keresztül. Ez a kémia szerintem nincs meg kettőjük között. Hogy még vagy egyáltalán, az legkésőbb szerintem ebben a fél szezonban el kell.
Csak hogy ennyi idő nem volt elég akkor.
Igen, hát jó, most nyilván ez egy kicsit más helyzet, meg más felállás Suárez távozása után, meg mondjuk azzal, hogy Fati lényegében alapemberré lépett elő most ebben az idei Barcelonában. Egy kicsit más szerintem a viszonyrendszer, amiből még akár kiépülhet valami, de hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy Koeman mondjuk olyan nagyon erőteljesen Griezmannra építené ezt a Barcelonát.
Hát sőt, miből lett a gól a klasszikon? Jordi Alba megindul, a gyors vonat a szélen, és Messi adja, és utána gól.
Ez egy nagyon érdekes dolog, meg egy érdekes dolog. Én azt nem tudom, meg azt nem látom, hogy szerintem bármekkora király is Messi, egyszerűen nem lehet hosszú távon arra csapatot építeni, hogy majd ő mindig megoldja. Tehát, hogy kéne, hogy legyen azért valami fajta, és én nem látok B-tervet a Barcelonánál. De ez mondjuk már így van nagyon hosszú
régóta,
ideje.
Igen.
De hogy ez azért nem fog mindig működni. Mert lesz egy csomó meccs egyébként, amit Messi majd megnyer a csapatnak, de lehet, hogy pont az ilyen egyébként legmagasabb presztízsel bíró, meg legkomolyabb minőséget képviselő csapatok ellenieket, meg aztán nem fogja meg.
Én pont most Koemannál látom azt, hogy a Messi függőség az a legkisebbre csökkent az utóbbi években, és voltak olyan rossz meccsei már Messinek idén, amit megnyert a Barcelona magabiztosan. Coutinho például...
Voltak? Melyikek?
Több is volt. Hát most nem kezdem el keresgélni.
Jó, hiszem, neked többet láttál, mint én. Csak én nekem nem volt ez az érzésem. Amikor, de mondom, én kevesebbet láttam a Barcelonát, most a El Clásicon meg a Fradi elleni meccsen láttam, ott nekem azért ez volt többnyire az érzésem. Most
Coutinho és Fati fontosabbnak tűnt. Bocsánat, a 4-2-3-1-ben Fati az, aki bejjebb mozog egy kicsit a félterületbe, Alba érkezik, és ott nem feltétlenül kell Messi ahhoz, hogy ez a kombináció ez működjön, és Fati helyzetbe tudjon kerülni. Persze Messinek a passzai, meg a látás az még mindig zseniális, és sokkal több helyzet van a Barcánál, hogyha ő is a pályán van, de ez az alapjáték, ez az első néhány forduló tapasztalat alapján működik, és ez nem feltétlenül kell Messi. Mint kéne egy jobb oldal is, hogy több legyen a variációs lehetőség. Elszaladt az idő, úgyhogy a Premier League-re is fordítsunk egy kis figyelmet, mert volt egy rangadónk, bár lehet, hogy ez erről egyáltalán nem kellene beszélnünk. A múlt héten azt mondtam neked, vagy nem csak neked, László Ági volt itt, ugye, és azt ecseteltem, hogy mivel a United védelmét sem érzem olyan erősnek, és a Chelsea-nél is ugye ezek a gondok, na majd itt lesz egy jó kis gólzápor. Hát, az nem lett, és akkor enyhén fogalmaztam.
Akkor még nem tudtad, hogy Eduard Mendy lesz a Chelsea kapusa.
Így van, Eduard Mendy lesz a Chelsea kapusa, illetve Lampard a meccs utáni nyilatkozatában mondta, hogy a szoros menetrend jele, ugye a gyenge teljesítmény a támadó harmadban. De azért itt az is benne van, hogy Havertz, Werner, új játékosok, időt kell még adunk nekik?
Hát van, tehát egyrészt az, amit Lampard mondott, az igaz egy oldalról, tehát elképzelhető, hogy mondjuk a csapatoknál a fáradtság az leginkább a kreativitás hiányában, meg mondjuk az előjátszók frissességének a hiányában fog inkább jelentkezni. De én sokkal inkább abban látom ennek a fejlődésnek a magyarázatát, hogy mondjuk hogyan lehetett ez a meccs 0-0, hogy az egy kicsit én azt mondom, hogy hála az égnek, kezdik behúzni a kézi. Én utálom azokat a meccseket, amik, hogyha mondjuk ezek egy nagy számban jönnek, hogy 8 meg 9 gól, mert az ilyen rendszerhiba minden esetben. Tehát, hogy mint az olasz futballnak a szerelmesén, azért szeretem, hogyha ezek a csapatok, ezek ilyen egyensúlyban vannak, és én jobban szeretem, hogyha egy meccs egy góllal dől el, mint hogyha öttel.
Hát van miért izgulni.
Igen, tehát hogy pont az adja számomra a futball egyik feszültségét, hogy jó, legyen egy-kettő ilyen 7-2-es Aston Villa Liverpool, meg legyen 5-2-es Leicester Manchester City, de azért ne minden héten erről beszéljünk, hogy akkor ez hogyan esett meg. És a védelmeknek nem volt idejük szerintem összeállni ebben a nagyon rövid felkészülési időszakban, még a nagy csapatoknál sem. Mindig az első, amit szerintem az edzők a szezonra való felkészülésben kitalálnak, akár rendszer szinten, akár mondjuk a hadrendet nézve, akár személyi szinten, hogy akkor hogyan oldják meg ezt a feladatot a csapatok, és el fogunk jutni oda szerintem most egy-két hónapon belül, vagy talán most már inkább azt mondom, egy-két héten belül, hogy lesznek a csapatoknak védelmei, amik eddig nem nagyon voltak.
Hát vagy kapusai.
Meg kapusai, amik eddig nem nagyon voltak sem a Premier League-ben, sem más ligákban. Értem, hogy nagyon sokan szeretik a magas gólátlagot, meg a nagy gólszámot, meg hogy az a foci lényege.
Tibi,
nem értek egyet velük.
Neked most La Ligát kéne nézned.
Hát sajnos az időm nem engedi.
Tegnap például. Na mindegy, ilyen csapatokból van rengeteg. Itt jut eszembe egyébként, hogy Messinek is volt egy zicsere, visszatérünk egy fél pillanat, csak Messinek is volt egy olyan zicsere, amikor Courtois óriásit védett, az óriásinál is nagyobbat, és azt például nem nagyon említették meg nyertem, a... Igen, nem nagyon említették meg a nyilatkozatokban, hogy lehet, hogy az ilyet ki kell használni. Volt még bőven érdekes esemény itt a United és a Chelsea meccsén. Mendy mellett például itt egy szóval azért kitérnék a videóbíróra, és az nagyon furcsa volt, hogy Maguire ölelését nem fújták be, vagy nem vették észre Azpilicuétánál. Mi lehetett a mögöttes gondolat? Tényleg az...
Hát észrevették, ez egészen biztos. Igen, úgy ítélték meg, hogy nem volt kellően erőteljes ahhoz, hogy mondjuk ez 11-es legyen, ami számomra is különös, de hát épp elég ideje figyelem az angol játékvezetők működését ahhoz, hogy ne lepődjek meg ilyen döntéseken. Tehát tök egyértelmű szerintem.
Igen, én is értettem.
Tehát az, hogy a keresztben nyúl, megragadja a kulcsontját, és lerántja az ellenfelét, az a 11-es definíciója nálam, de hát nem tudom. Tehát most ezen azért kár szerintem lamentálni, mert egyrészt ilyen esetből minden héten van, a legfeljebb nem rangadót dönt el, meg hát nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, hogyha ezt...
Valamit ki kell találnunk a videóbíróra, mert...
El kell törölni.
Nem. Én 35-szor megyünk bele ebbe a beszélgetésre, de valamikor valamit tényleg ki fogunk találni. Eltörölni biztos, hogy nem szabad a videóbírót. Én továbbra is állítom, mert akkor olyan dolgok történnének meg, mint nem tudom, mint amikor Sterling a Shakhtar ellen a BL-ben belerugott a földbe, és a közelében nem volt védő, és Kassai Viktor befújt a 11-esnek. Ezekre az esetekre mindenképpen kell a videóbíró, csak más formában kellene ezt használni, és én továbbra is azt mondom, hogy a teniszes megoldás lenne a célra vezető, hogy a csapatok kérhessék ki, mert azt a játékosok érzik belülről, hogy mi az az eset, amikor ők ezt szeretnék visszanézni, és amikor ők úgy érzik, hogy egyértelmű a dolog, és akkor onnantól legyen a játékvezetőre bízva.
Hát nem tudom, tehát most tudom, hogy nem fogják eltörölni a videóbírót, meg tudom, hogy ez az irány, meg a fejlődésnek abszolút ezt kell, vagy ennek kell fejlődnie ahhoz, hogy mondjuk, hogy ez még inkább jól használható legyen, de én csak a lelkületét mondom az egésznek, én nem bírtam azzal számolni, hogy egy egyébként is eldőlt, vagy hát akkor még nem, de nyilván később eldőlni látszó Manchester City Shakhtar meccsen volt egy 11-es,
amit befújtak, mint
az, hogy úgy kell közvetíteni egy meccset, hogy gól, ha nem les. Tehát, hogy ezt és a néző örül, a játékosok örülnek, visszavonják 3 centiken, tehát nekem ez így sokkal gázabb. Minden szempontból. Tehát.
Hát de igazságosabb.
De hogy igazságosabb. Tehát az, hogy...
Tehát ugye pont egyébként a mai adásból is, ahogy beszélünk, és én nem vagyok se ellene, sem mellette. Eléggé megoszt ez a téma, de tehát a mai adásból is kijön, hogy oké, hogy van videóbíró, de már van két olyan helyzet, amiről itt vitázunk, hogy most 11-es volt, nem volt 11-es szabálytalan volt, miért nem fújta be. Tehát, hogy ugyanúgy nem ütközik ki az igazság szerintem, mert ugyanúgy vitás helyzeteket.
Hát meg most szerintetek most őszintén az igazságos, hogy mondjuk az előző heti Liverpooli derbi az úgy dől el, hogy nem tudom, a vál csúcsa az egyik játékosnak 3 centivel arrébb volt, abban a pillanatban, amikor megállították egyébként a képernyőt, ami egyáltalán nem biztos, hogy a labda elrúgásának a pillanata, mert mi a labda elrúgásának a pillanata? Az, amikor elhagyja a játékos lábát a labda, az, amikor hozzáér először, még a rúgás előtt, és ezek a tized meg század másodpercek, ezek döntőek, meg mondjuk a televíziós közvetítésben is nincs annyi képpont, hogy ebből...
De ez lehet objektív. Itt mondjuk nem tudom, azt támogattam,
az
hogy ezt valahogy tegyük objektívvé, a képkockák azok nem adnak akkora különbséget,
hát
szerintem.
Akkor ezt szerintem meg pont adnak, hogy ez a pár centi az számítson. Tehát az, hogy akkor mikor állítod meg a képet, hogy ott egy tized másodperccel játszol, ott az, hogy ennyire bedől az egyik játékos, vagy egy kicsit visszább van, az pont annak a tized másodpercnek az eredménye.
Én azt támogatnám, hogyha a lábukat néznék, és az már egyel, vagy pontosabban a lábfejüket, bocsánat, és akkor az már egyel tisztítaná az egészet, viszont a képkockáknál tényleg csak a leggyorsabb játékhelyzetekben érzek különbséget, és ez a visszajátszásokat nézve, ugye, amikor így váltogatják a képkockákat, azért
a leseknél a játékhelyzetek 90%-a lehető leggyorsabb, mert a védő kifelé mozog, a támadó meg befelé. Tehát, hogy ott, hogy tized másodperc alatt mekkora elmozdulás történik, az...
Messze nem a lehető leggyorsabb. Akkor lenne a lehető leggyorsabb, hogyha egy ilyen Jordi Albás elfutásnál valaki sprintelne az egyik irányba, és a másik játékosnak sprintelne a másik. Ezek főleg megindulásoknál vannak, és stagnáló védelmi vonalnál mondjuk, amikor elmozdul az egyik irányba, meg elmozdul a másik irányba, és ezért mondom, hogy akkor a lábuk az nem feltétlenül...
Na mindegy, tehát ezen úgyse fogunk szerintem nagyjából vagy egy platformra kerülni. Nekem az igazságérzetemnek nem tesz jót a videóbíró, tehát nem érzem azt, hogy hú, mennyivel igazságosabbak most a foci meccsek, mint egyébként, viszont sokkal szarabbak lettek. Tehát az, hogy sokszor 3 percet kell várni arra, hogy most 11-es volt, nem volt 11-es, kiállítás volt, nem volt kiállítás.
Na de erre mondom, hogy van köztes megoldás.
Én személy szerint pont azért zavar ez az egész, de most ugyanazt megismertem, amit az előbb, mert én amikor behozták a videóbírót, én pont úgy voltam vele, mint a Dom, hogy én nagyon támogattam, hogy de jó, most sokkal igazságosabb lesz, és nem érzem azt, hogy igazságosabb lett. Tehát bennem nincs meg ez az érzés, viszont megvan az, amit a Tibi is mond, hogy egy kicsit kivette a játék.
Hát egyrészt, másrészt meg ugye az idei szabálymódosítással, azzal, hogy a partjelzőnek most már csak a tutinál kell emelnie az ászlót. Most azon gondolkozom, hogy melyik meccs volt az, talán pont a Manchester United Chelsea volt egy olyan szituáció, amikor másfél méterrel volt előrébb az egyik játékos, és ott is végighagyták az akciót. Az kell, hogy egyszer majd legyen egy olyan eset, mint amilyen Hántal meg Petr Csekkel történt, hogy összeszalad a két játékos, és mondjuk betörik a koponyája az egyiknek, és egy teljesen felesleges esetben, aminél egy éve még egész biztos, hogy jelzett volna az asszisztens, hogy ez les volt. Tehát, hogy én ezt például totál fölöslegesnek gondolom egyrészt, másrészt meg ezek profi játékvezetők, profi asszisztensek. Nem mondom, hogy a 3 centis lest ítélje meg, de a 20 centist azt már ítélje meg, mert ezért fizetik meg, ezért van ott, és ne letett kezekkel arra várjon, hogy akkor majd visszanézik úgyis videón, meg bevonalkázzák, meg vetületet rajzolnak. Meg
én ezért tudom. Mondom, hogy van köztes megoldás. A lesek azok szerintem egyértelműen vonalazhatóak és eldönthetőek feketén-fehéren, hogy az les volt, vagy nem volt les. Azok nem dönthetőek el feketén-fehéren, még a Maguire-Aspilicueta-féle eset sem, amelyik ugye tényleg nem fekete-fehér eset. Ezeknél látom azt megoldásnak, ami szinte minden más sportban megoldás, hogy ilyenkor lehet challenge-et kérni akár az edző, akár valamelyik játékos részéről. És ez tényleg köztes lenne, és akkor nem lenne Isten keze, meg nem ilyen dolgokon dőlnének el a legfontosabb mérkőzések. Jó, pont. Hát én szerintem berekeztem itt az ülést, mert az Európa Ligáról ugyan beszélhetnénk még, de hát az én inger küszöbömet azok a mérkőzések egyelőre nem ütötték meg, viszont a folytatásban még biztos beszélünk róla, úgyhogy továbbra is ajánlom, hogy iratkozzatok föl a Teljes Terjedelem Facebook, Instagram oldalára, hát az Instagramot mostanában kevesebbet használják, de a Twitter oldalára mindenképpen, és hát a YouTube-on továbbra is Teljes Terjedelem néven vagyunk elérhetőek. Ádi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Következő meccsekre mész még Fradi ügyben?
Ezt nem tudom még.
Nem tudod
még. Sokan kérdezték, nem tudom.
Na jó, hát akkor reméljük, hogy ez nagy élmény volt ez a barcelonai túra. Abszolút. És reméljük, hogy jól érezted magad itt a Teljes Terjedelemben.
Köszönöm szépen.
Találkozunk még, és nektek a meghallgatást köszönjük. Sziasztok.
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 Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.